Ez vezetett el az ötödik célhoz, amelyet Galácia 3.24-ben találunk, vagyis hogy teljes hitre vezessen minket. Galácia 3.24-25 így hangzik. Minek előtte pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. A törvény végső célja az, hogy hitre vezessen minket. Ez a negyedik célból kiinduló következtetés. Bármennyire is szeretnénk tökéletesen betartani a törvényt, bűnös természetünk miatt soha sem leszünk képesek rá. Pál Róma 7-ben így fogalmazta ezt meg. Bármennyire is megpróbáltam nem sóvárogni, hirtelen azon kaptam magam, hogy mindenre és mindenki után sóvárgok. Telve voltam a sóvárgás bűnével. Ez ahhoz vezetett, hogy még többet vétkezett egészen addig, amíg teljes hitre nem jutott. A törvény ötödik célja tehát az, hogy hitre vezesse az embert, még pontosabban a Jessuába, Jézusba vetett, a messiásba vetett hitre. Először is látnunk kell azt, hogy az írások Mózes törvényét, mint önálló egységet tekintik. A Tóra szó jelentése törvény, és amikor ezt a szót Mózes törvényére alkalmazzák, mindig egyes számban szerepel, bár maga a törvény 613 parancsolatot tartalmaz. Ugyanez igaz a görög nomosz szóra az Új Szövetségben. Bár a törvényben szereplő parancsolatok tanulmányozása szempontjából Mózes törvényének szertartási, jogi és erkölcsi részekre osztása talán kényelmes megoldás, ám magában az írásban a törvény soha nem került felosztásra. Arra sincs semmilyen írásos alap, hogy a 10 parancsolatot elkülönítsük a teljes 613 parancsolattól, és hogy csak az a 10 legyen örökérvényű. A Jakab 2.10-ben található kijelentés mögött a mózesi törvény egységének az elve áll. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. A lényeg meglehetősen egyértelmű, elég valakinek egyetlen egyet megszegni a 613 parancsolatból, ahhoz, hogy Mózes teljes törvényében vétkesnek találtasson. Ez csak akkor lehet igaz, ha a mózesi törvény egy egység. Ha nem az, akkor az egyén csak az adott parancsolat megszegésében vétkes, nem az egész törvény megszegésében. Más szóval, ha valaki megszeg egy jogi törvényt, akkor a szertartás és az erkölcsi törvény megszegésében is vétkes. Ugyanez igaz akkor is, ha valaki a szertartási vagy erkölcsi törvényt szeg meg. Egy kicsit világosabb legyen, ha valaki sonkát eszik, akkor Mózes törvénye szerint a 10 parancsolatot is megszegi, bár abban semmi sem szerepel a sonka evésről. A törvény egy egység, s a 613 parancsolatból egyet megszegni egyenlő az összes megszegésében. Ahhoz, hogy világosabban értsük Mózes törvényét és annak hívőhöz való viszonyát, legyen az zsidó vagy pogány, úgy kell rátekintenünk, ahogyan az írás tekint rá, egy egységként, melyet nem lehet részben már elévült és részben még érvényben lévő részekre osztani. Ugyanígy nem lehet bizonyos parancsolatokat úgy szétválasztani a többitől, hogy más státuszuk legyen, mint a többi parancsolatnak. Az Új Szövetség egyértelmű tanítása az, hogy a messiás halálával Mózes törvénye hatályon kívül lett helyezve. Más szóval a törvénynek annak teljességében többé nincs hatalma egyetlen ember fölött sem. Először is ez Róma 10.4-ből nyilvánvaló, mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Nagyon világos, hogy Krisztus a törvény vége, s ebben mind a 613 parancsolat szerepel, ezért a törvény megszűnt működni. Nincs rajta keresztül megigazulás. Galácia 2.16-ban ezt olvassuk. Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedetéből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Ráadásul a zsidókhoz írt levél 7.19 szerint a törvényen keresztül nincs sem megszentelődés, sem tökéletesség, mint hogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. Ezért nyilvánvaló, hogy a törvény véget ért a messiásban, és nincs szerepe a megigazulásban, vagy a megigazításban, vagy a megszentelésben. A hívő számára a törvény hatályon kívüli. A többi vers mindemellett megmutatja, hogy a törvény teljességében megszűnt működni. Másodszor az eredeti szándék szerint a törvény soha nem volt maradandó, csupán átmeneti, ahogyan az Galácia 3.19-ben olvassuk. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatot, amíg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által közben járó kezében. A szövegkörnyezetben Pál Mózes törvényére az ábrahámi szövetség kiegészítéseként utal. Azért került hozzáadásra, hogy a bűnt egyértelművé tegye, és ezáltal mindenki előtt nyilvánvaló legyen, hogy nem érnek fel Isten igazságának mércéjéhez. Átmeneti kiegészítés volt ez addig, amíg a mag, vagyis a messiás el nem jön. Most pedig, hogy már eljött, a törvénynek vége. A kereszttel a kiegészítés szerepe is megszűnt. Harmadszor a messiással egy új papság is kezdetét vette, amely nem Áron, hanem Melkisédek rendje szerint való. A lévitai papság alapját Mózes törvénye képezte, ezért az új papsághoz is szükségeltetett egy új törvény, amelynek alapján a papság működhet. A zsidókhoz írt levél 7, 11, 12 és 18. verseiből ez világosan látszik. A 11 és 12. versek így hangzanak. Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint, mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is. A zsidókhoz írt levél 7.11.12. lényege az, hogy egyetlen papság volt engedélyezve a lévitai papság. A lévitai papság nem hozhatott tökéletességet, ezt a zsidókhoz írt levél 9 és 10 magyarázza el, ami világosan kijelenti, hogy az állatok vére nem hozhatja el a tökéletességet, erre csak is a messiás vére volt képes. A lévitai papság alapja a mózesi törvény volt. A zsidókhoz írt levél szerzője szerint ahhoz, hogy a lévitai papság véget érjen, és az új papság, a Melkisédek rendje szerint való papság vegye át a helyét, a törvénynek is meg kellett változnia. Amíg Mózes törvénye volt érvényben, egyetlen más papságnak sem volt létjogosultsága, csak is az Ároni, vagy más néven lévitai papságnak. Megváltozott tehát a törvény. Zsidókhoz írt levél 7.18 kijelenti, hogy a mózesi törvény eltöröltetett, mivel többé már nincs érvényben kezdetét veheti a Melkisédek rendje szerinti új papság. Amennyiben a mózesi törvény még mindig érvényben lenne, Jessua nem tölthette volna be a papi szerepet. Mivel a mózesi törvény már nincs érvényben, ezért Jessua a Melkisédek rendje szerint való pap lehet. A mózesi törvény tehát eltöröltetett az új törvény érdekében, amely a Melkisédek rendje szerint való papság alapja. A mózesi törvény eltörlésének negyedik bizonyítéka a törvénynek azon részére koncentrál, amelyet a legtöbb ember szeretne megtartani, vagyis a 10 parancsolatra. Olvassunk el egy nagyon fontos részt, 2 Korintus 3, 2-11-ig. A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkben, amelyet ismer és olvas minden ember, akik felül nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten lelkével írva, nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van, aki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel, kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára, arcának elmúló dicsősége miatt. Hogy ne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges az elmúlandó, sokkal inkább dicsőséges, ami megmarad. Mindenek előtt fontos megérteni, hogy mit mond Pál Mózes törvényéről. A 7. versben így nevezi a halál szolgálata. A 9. versben így a kárhoztatás szolgálata. Ezek negatív, ám helytálló jellemzések. A 3. és 7. versekben a 10 parancsolaton van a hangsúly, mivel ezek vannak kőtáblára írva. A lényeg itt az, hogy Mózes törvénye, különösen az, amit a 10 parancsolat képvisel, a halál szolgálata és a kárhoztatás szolgálata. Amennyiben a 10 parancsolat ma is érvényben lenne, ezek a megállapítások ma is igazak lennének. Többi azonban nincs érvényben, hiszen a 7. és 11. versek kijelentik, hogy a törvény elmúlt. Az itt használt görög szó, a katargeo, melynek jelentése hatálytalanná tenni. Mivel ez a rész a 10 parancsolatra összpontosít, ez azt jelenti, hogy a 10 parancsolat elmúlt. Világos a hangsúly, Mózes törvénye és különösen a 10 parancsolat többé már nincs érvényben. Valójában a messiás törvényének felsőbb rendűsége látható abban, hogy az soha nem lesz hatályon kívül helyezve. Efézus 2.11.16-ban Pál ezt írja. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala, amaz úgynevezett, a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti mondom abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse, ő magában békességet szerezvén, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben, a keresztény fa által, megülvén ezen az ellenségeskedést. Efézus 3.6-ban ezt olvassuk. Hogy tudnélik, a pogányok örökös társak és egy ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban, az evangélium által. Pál ezekben a versekben alapvetően ezt mondja, Isten bizonyos szövetségeket kötött a zsidó néppel, négy feltétel nélküli örök szövetséget kötött Isten Izraellel, amelyekre név szerint így utalnak, az ábrahámi szövetség, a palesztínai szövetség, a dávidi szövetség és az új szövetség. Ezekkel a szövetségekkel egy másik tanulmány foglalkozik részletesebben. Isten minden áldása, mind az anyagi, mind pedig a spirituális, ezeken keresztül a négy zsidó szövetségen keresztül adatik, melyek örökké valóak és feltétel nélküliek. Ugyanakkor Pál rámutat arra, hogy Isten egy ötödik átmeneti és feltételes parancsolatot is adott. A mózesi szövetség tartalmazta a mózesi törvényt, Efézus 2.15 szerint a mózesi törvény válaszfal volt. Ez is a törvény egy másik célja, bár korábban nem foglalkoztunk vele, hogy válaszfal legyen, a pogányokat pogányoknak tartsa, ne élvezhessék a zsidó spirituális áldásokat. Az Ószövetségben, ha egy pogány szeretett volna részese lenni a zsidó spirituális áldásoknak, akkor magára kellett ölteni a törvény minden kötelezettségét, körül kellett metélkednie és úgy kellett élnie, mint minden más zsidónak. Csak is az a pogány élvezhette a zsidó szövetségek nyújtotta áldásokat, aki áttért a judaizmusra, a pogányok pogányokként ezt nem tehették meg. Ha a mózesi törvény még mindig érvényben lenne, még mindig létezne a válaszfal, ami távol tartaná a pogányokat, ám a messiás halálával a válaszfal lerontatott. Ismétlem, a válaszfal Mózes törvénye volt, így a mózesi törvény rontatott le. A hit alapján a pogányok pogányokként élvezhetik és élvezik is a zsidó spirituális áldásokat azáltal, hogy részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban. Bár a pogány hívők a fizikai áldásokat nem élvezhetik, a spirituális áldásokat azonban igen. Összefoglalva, törvény egy 613 parancsolatból álló egység, és mindegyikük hatályon kívül lett helyezve. A messiás keresztje után egyetlen parancsolat sem folytatódhatott. A törvény létezik, és a tanítás eszközeként használható arra, hogy megmutassa Isten igazságának mércéjét, valamint az ember bűnösségét és szükségét a helyettesítő áldozatra. Használható arra is, hogy a messiáshoz vezesse az embert. Galácia 3.23-25. A törvény egyén fölötti tekintélye azonban teljes egészében megszűnt. Mózes törvénye eltöröltetett, így most már egy új törvény alatt állunk. Az új törvény neve Krisztus törvénye, Galácia 6.2-ben, Róma 8.2-ben pedig az élet lelkének törvénye. Ez vadonatúj törvény teljesen különálló a Mózes törvényétől. A messiásnak a törvénye tartalmazza mindazokat a törvényeket, melyek az új szövetségi hívőre vonatkoznak. Mózes törvény és a messiás törvények közötti kapcsolat körül azért van oly sok zűrzavar, mert számos parancsolat hasonló a mózesi törvényben találhatóakhoz, és számos hívő arra a következtetésre jutott, hogy ezért a törvény megmaradt. Azt azonban már megmutattuk, hogy ez nem lehetséges, és a parancsolatokban való hasonlatosság magyarázatát máshol kell keresnünk. Ezt a magyarázatot akkor érthetjük meg a lehető legjobban, ha ráébredünk arra, hogy a Bibliában számos kódex törvénygyűjtemény létezik, mint például az édeni, ádámi, noéi, mózesi és a keresztény törvények. Az új kódex mindig tartalmaz bizonyos parancsolatokat az előzőből, de ez nem jelenti azt, hogy az előző törvény még mindig érvényben van. Bár az ádámi kódex bizonyos parancsolatai szerepeltek az édeni törvényekben is, ez azonban nem jelentette azt, hogy azok még érvényben voltak. Az édeni törvény az ember bukásával megszűnt működni. Ugyanez igaz akkor is, amikor a messiás törvényét összevetjük a mózesi törvénnyel. Számos hasonló parancsolat létezik. Például a 10 parancsolatból 9-et a messiás törvényében is megtalálunk, ám ez nem jelenti azt, hogy a Mózes törvénye még mindig érvényben van. Hadd szemléltessem ezt egy olyan példával, amelyet már sokan átéltünk. Az első jogosítványomat Kalifornia államban szereztem, és míg Kaliforniában vezettem, annak az államnak a kressz szabályai vonatkoztak rám. Néhány év múlva azonban New Yorkba költöztem. Amint elhagytam Kaliforniát, már nem álltam az ottani közlekedési törvények alatt. Esetemben annak az államnak a közlekedési törvényei hatálytalanokká váltak. A vezetésemre most már egy új törvény vonatkozott, New York állam közlekedési törvényei. Számos törvény más volt. Kaliforniában például a piros lámpánál lehetett jobbra kanyarodni akkor, ha előtte megállt az ember és elsőbséget adott. New Yorkban azonban tilos piros lámpánál kanyarodni. Számos hasonló törvény is volt a két állam között, mint például az, hogy a törvény megkövetelte, hogy piros lámpánál megálljon az ember. Amikor megálltam a piros lámpánál, nem azért tettem, mert Kalifornia állam közlekedési szabályainak engedelmeskedtem, hanem azért, mert New York állam törvényeinek engedelmeskedtem. Ha megállás nélkül hajtottam át a piroson, akkor nem a kaliforniai törvényeket szegtem meg, hanem a New Yorki törvényeket. Sok törvény hasonló volt, de két határozottan különálló rendszer alatt működtek. Mózes törvénye eltöröltetett, és most a messiás törvénye alatt állunk. Számos különböző parancsolat létezik, Mózes törvénye alatt nem szabadna sertéshúst ennünk, ám a messiás törvénye alatt szabad. Számos hasonló parancsolat létezik, ennek ellenére két különálló rendszer részei. Ha tehát nem ölünk, vagy nem lopunk, azt nem a mózesi törvény miatt van, hanem a messiás törvénye miatt. Másrészt viszont, ha lopok, akkor nem Mózes törvényének megszegésében vagyok vétkes, hanem a messiás törvényének a megszegésében. Ennek megértése számos problémát megoldhat a fundamentális hívők körében, mint például a nők nadrágviseletének kérdését, a sábát és a tized kérdését. Ha az ezekre vonatkozó parancsolatoknak kizárólag Mózes törvénye az alapja, és nem a messiás törvénye, akkor azok nem érvényesek az új szövetségi hívőkre. Ahogyan azt számtalanszor elmondtuk, a messiásban hívő ember szabad Mózes törvényétől. Ez azt jelenti, hogy mentes attól a szükségszerűségtől, hogy betartsa annak a rendszernek bármelyik parancsolatát. Másrészt viszont arra is szabad, hogy ha úgy akarja, betartsa a Mózes törvényének bizonyos részeit. A törvény megtartásának szabadságára a bibliai alapot Pál tetteiben láthatjuk, aki a törvénytől való szabadság legnagyobb szószólója volt. Az apostolok cselekedetei 18-18-ban szereplő esküje 4 Mózes 6, 2, 5, 9 és 18-ra alapul. Apostolok cselekedetei 20-16-ban az a vágya, hogy pünköstkor Jeruzsálemben legyen, 4 Mózes 16-16-ra alapszik. A legerőteljesebb rész apostolok cselekedetei 21-17-26, ahol Pál a törvénytől való szabadság apostola maga is betartja a törvényt. A hívő szabad Mózes törvényétől, de arra is szabad, hogy megtartsa annak bizonyos részeit. Ezért, ha egy zsidó hívő szükségét érzi annak, hogy ne egyen sertéshúst, ezt szabadon megteheti. Ugyanez igaz az összes többi parancsolatra is. Van azonban két kerülendő veszélye is annak, ha egy messiási hívő arra vállalkozik, hogy betartja a Mózes törvényét. Az egyik veszély az az elképzelés, mely szerint a törvény megtartásával hozzájárul saját megigazulásához és megszentelődéséhez. Ez nem igaz és kerülendő. A második veszély pedig az, amikor másoktól is elvárja, hogy megtartsák azokat a parancsolatokat, amelyeket ő megtart. Ez ugyanolyan rossz, és a törvénykezés határait súrolja. Annak, aki szabadságát a törvény megtartására használja, fel kell ismernie és tiszteletben kell tartania mások szabadságát a törvény meg nem tartására.